Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapnak az igehirdetési alapigéjét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumában, a 22. fejezet első 14 versében a következőképpen. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokon keresztül beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre! De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek. Az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városokat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak: a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a kereszt utakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Akkor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket. Meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá: barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban nagyon örülök, hogy ezen az Isten tiszteleten egy rendkívüli történeten keresztül szemléltethetem ezt a talán számunkra már nem rendkívüli példázatot, amelyet jól ismerünk. Rendkívüli ez a történet azért, mert igazából ez egy boszorkány történet, persze az, ezen lehet, hogy még most is csak mosolygunk, de tudatában kell lennünk, hogy egyre nagyobb befolyással van a magyar nép életére is az, amit így nevezünk egyszerűen népi nyelven, hogy boszorkányság. Halott látás, halott idézés, horoszkóp, ezt szinte mindenki olvassa az újságokban. Innen indul ki végeredményben az egész téma, amiről majd beszélni fogok. Tehát egy rendkívüli történetről van szó, hiszen ez a hölgy, akivel ez megesett, boszorkánynak tanult. Majd találkozott Istennel. Tehát két rendkívüli esemény is van benne. Mégis bármelyikünkkel megtörténhet, és egyes részleteit, vonatkozásait valószínűleg sokan át is éltük. Attól függetlenül, hogy nem voltunk mi boszorkány tanulók, vagy talán nem foglalkozott egyikünk sem jóslással, vagy efféle dolgokkal. Akkor is a történet egyes részei bizonyára ismerősek lesznek, olyanok lesznek, amiket már átéltünk, vagy ha úgy hozza az élet, akkor át fogjuk élni. Úgy hívják ezt a budapesti hölgyet, fiatal hölgyet, hogy Pap Andi, aki lényegében egy évvel ezelőtt lett, tehát 2006-ban lett keresztjén. Amikor kisgyermek volt, akkor az élete nagyon boldog volt, jó családi életet éltek. 10 éves korában történt egy nagy tragédia, az édesapja autóbalesetben meghalt. És ekkor felborult a családi egyensúly, édesapja jól keresett, nem volt semmiféle anyagi gondjuk, viszont a halála után az édesanyja elkezdett aggódni, hogy hogyan is fogják tovább élni az életüket. Hogy fognak megélni, mi lesz velük, a gyerekekkel. És ahogy telt múlt az idő, csak arra a következtetése jutott, hogy muszáj egy nevelő apát szereznie a gyerekek mellé. Pap Andi úgy emlékszik erre vissza, hogy az volt ebben a bosszantó, hogy nekik gyerekeknek ebben nem volt beleszólásuk, hogy ki az a férfi, aki bekerül a családba. Ki az a férfi, akire ezentúl fel kell neki néznie és tisztelnie kell. Mert az édesapját annyira tisztelte, annyira becsülte, annyira mély benyomást tett rá, hogy ezt a tiszteletet, ezt a becsületet nem volt hajlandó átruházni senki másra. És ez volt az oka annak, hogy nem engedett a nevelőapjának beleszólást az életébe, és mivel meglehetősen liberálisan nevelték őket, ezért semmiféle fenyítés nem is járt. És tehát ez volt az első súlypont, amit majd párhuzamba fogok vonni a példázattal, hogy nem volt hajlandó a tekintélyt, tiszteletet másik férfinak adni, aki nem az igazi apja. A második súlypont az a történetben, hogy ezek után már, ugye, hogy ő kezdett már cseperedni, kamaszlány volt, és kezdett felnőtté válni, akkor egyre nagyobb volt az igénye arra, hogy elismerjék őt, mint nőt. Elismerjék őt, hogy csinos, okos, szép, értékes. Ezt az elismerést ebben a korban leginkább az édesapától kaphatja meg a lány. Ez az elismerés nyom alatba a legtöbbet. Mivel édesapa nem volt, ezért ezt az elismerést nem kapta meg. Mi történik ilyenkor, amikor nem kapja meg egy lány gyermek az elismerést? Belekeveredik különböző kapcsolatokba. Ideje korán odaadja magát egy férfinek. A házasságon kívüli szexuális élet kezdete ez. Egymás után jöttek a kapcsolatok, ahogyan szokott ez lenni, ahogyan mi is ismerjük és látjuk. Amikor aztán eljött az egyik kapcsolata, amelyről úgy érezte, hogy ez most már az igazi. És ebben a kapcsolatban érezte pótlódni mindazt az elismerést, amit ő otthon nem kaphatott meg. A szerelemtől várta az elismerést, a vigasztalást. És amikor azt tapasztalta, hogy ez a fiú igazán szereti, akkor teljes mértékben átadta magát neki, átvette teljesen az értékrendszerét is, habár ez teljesen különbözött az övétől, különböző spirituális dolgokban hitt, horoszkópokat készített, komolyan benne volt a spiritizmusban és jósolgatásban. Egy szóval az abban, amit úgy nevezünk, hogy ezoterikus hit, vagy úgy is nevezünk, hogy okkultizmus. És ő maga is innentől kezdve egyre komolyabban fordult ezekhez a praktikákhoz. Először a horoszkóp olvasással kezdte, mert kíváncsi volt arra, hogy mi lesz vele, mi a jövője, ahogy a nő kommentálta. Az olyan lányok, akik olyanok, mint ő, azok elsősorban arra kíváncsiak, hogy ki lesz az én párom. Aztán utána, hogyha van párom, akkor vajon feleségül fog-e venni engem? És ezekkel a kérdésekkel ment aztán jósnőhöz is, és mennek sokan. Amikor megkérdezte a riporternő tőle, hogy és mit mondanak ilyenkor ezek a látók? Érdekes, így nevezik őket, hogy látók, ahogyan a Ószövetségben is a prófétákat így nevezik, hogy roe, héberben látó. Mit mondanak ezek a látók? Azt mondja, általában olyan dolgokat mondanak, amelyeket nem lehet alátámasztani, nem lehet bizonyítani. Azzal a határozott elképzeléssel ültetnek le, hogy ők belelátnak a gondolataidba, belelátnak az életedbe. Tudják, hogy minek mi a háttere. Ilyen indoklásokat mondanak, hogy hát azért vagy te most olyan depressziós, mert éppen a bal válladon ül egy kobold, és azt el kellene kergetni. Vagy pedig azért, mert a nagyapádnak a szelleme még itt van, még nem ment el a földről, és belőle táplálkozik. És aki persze megfelelően éhes, szomjas az igazságra, keresi, hogy mi is az élet értelme, hajlamos arra, hogy ezt el is higgye. Így került aztán egy főboszorkány mellé, és egy tanfolyamot kezdett el végeredményben, ahol azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy segítsenek másoknak, tudjanak segíteni másoknak, és tudjanak segíteni önmaguknak is. Ezt mondta, hogy ezek a tanfolyamok úgy vannak felépítve, hogy akár az élet végéig tarthat. Általában csak az akadályozhatja meg, hogy valaki hosszú ideig járja ezeket a tanfolyamokat, hogy méreg drágák. 1 óra 6000 forint. De figyeljük meg, képesek megadni hetente azt a 6000 forintot, mert annyira szeretnék az életük megoldását. Végül a tanfolyamon 25-ből 2-en maradtak, többnyire anyagi okok miatt. De ekkor már annyira kötődött a főboszorkányhoz, hogy az megtudta őt erősíteni abban, hogy biztos, hogy te kiválasztott vagy, mert én akkor, amikor elkezdődött a tanfolyam, akkor megjósoltam, hogy a 25-ből csak 2-en maradnak. Tehát te vagy az egyik kiválasztott. A barátja, vőlegénye egyre rosszabb állapotba került, egyre több területen látott szellemeket, démonokat az életében. Végeredményben ez a főboszorkának a praktikája volt, elhitette vele azt, hogy különböző területeken különböző démonokat kell kiűzni, különböző problémákat generált azzal, hogy ő neki megvan a képessége, hogy lát a szellemvilágban, azért, hogy egyre több pénzt csaljon ki belőle, egyre több ugye, tanfolyamon vegyen részt. Végül aztán szegény ugye, barátja ott kellett, hogy hagyja a tanfolyamokat, mert elkergették, mert minden pénz elfogyott. És ekkor jutott oda, amikor tapasztalták azt, hogy nem tudnak megszabadulni ezektől a szellemektől, nem tudnak ezektől a démonoktól megszabadulni, állandóan szellemeket lát, nem tud aludni, nem tud már normálisan gondolkodni, és ők saját maguk nem tudják ezeket kiűzni, akkor kezdtek el rájönni, hogy milyen oldalon állunk is mi. A rossz oldalon. Végül a barátja azzal a megokolással, hogy a következő életében, ugye ez a reinkarnáció hit is ide tartozik, a következő életében lesz lehetősége majd újat kezdeni, igaz, hogy nehéz lesz, hogyha öngyilkos lesz, de lesz lehetősége, és talán mégiscsak sikerülni fog minden, levetette magát a körfolyósóról az emeletről. Ez annyira megviselte ezt a lányt, hogy ő is ezen kezdett el gondolkodni, hogy mi van, hogyha igaz, amit a barátja írt a búcsú levélben, hogy ő már a jó helyen van. Nem kellene követni a vőlegényét, hiszen ő sem kapta meg az élettől azt, amit várt. És már ott volt éppen ugyanannál a körfolyósónál, ugyanannál a korlátnál, ugyanazt a korlátot fogta, amit a vőlegénye is. Érezte a szellemi világból a biztatást, hogy öld meg magad, és akkor elkezdett mégis gondolkodni, hogy hát, hogyha van értelme az életnek. Hát, hogyha nem úgy van, nincs igaza a vőlegényének, nem úgy van, mint ahogyan leírta. Eszébe jutott utána édesapjának a tiszta erkölcse, értékrendje, amit annyira szeretett, és ami annyira hiányzott neki. És eszébe jutott az is, hogy mennyi sok mocsok került az életébe azóta. Mennyi sok mocsokban éli az életét. És eközben állandóan az járt az eszébe, hogy de jó lenne, hogyha szerettének. De jó lenne, hogyha úgy fogadnának el, ahogyan vagyok. És ekkor élte át azt, hogy Isten megérintette. Egy olyan érzése volt, egy olyan látomásnak is lehet nevezni, mint hogy egy puha, meleg kabát ereszkedne le rá, és beteríti teljesen. És átérezte azt, hogy milyen jó az, hogy Isten elfogadja úgy, ahogyan van. Nem tudta akkor még, hogy mi történt. Én csak azért olvasom fel, mert mi már tudjuk, hogy mi történt. Jóel könyvéből olvasom a lélek kitöltéséről szóló részt. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak. Véneitek álmokat álmodnak. Ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet, füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Akiket elhív az Úr. És itt van a kapcsolópont a mai példázathoz, hogy kik az elhívottak, kik a választottak. Később találkozott aztán Pap Andi keresztényekkel, akik elmondták, hogy Jézus volt az, aki őt megállította ott, és éreztette azt, hogy elfogadja úgy, ahogyan van. És akkor adta át az életét. Akkor tudott megtérni. A példázatban azt látjuk, hogy készen van a mennyegző. Azt szeretném aláhúzni, hogy szabad elmenni. A mennyegző az mindig ilyen, szabad elmenni. Nem kötelező. Hogyha az ember ki kell már mentenie magát, akkor az nehezére esik, és ott gondolkodom, hogy most akkor jól teszem, ha kimentem magamat. Nagyobb energiába kerül nem elmenni, mint elmenni. Tehát szabad elmenni a mennyegzőre, amit Isten készített. Ezzel kapcsolatosan minden egyházi esemény, ami erre az mennyegzőre készít fel, olyan, amit szabad tennünk. Megfigyeltem, hogy mi sokszor teljesen másképpen állunk ezekhez a dolgokhoz. Kiforgatjuk teljesen ezeket a dolgokat. Azt mondjuk, hogy el kell menni ide? Kell menni az Isten tiszteletre? Kell keresztelkedni? Kell konfirmálni? Kell fizetni egyházi adót? Mennyit kell fizetni? Már megint adakozni kell? A mennyegző olyan, amit szabad. Azt mondom, hogy akkor áll helyre a gondolkodásunk, ha azt mondjuk, hogy nekem még szabad jönnöm? Nekem szabad megkeresztelkednem? Hiszen annak ára volt, Jézusnak a halála volt az ár ahhoz, hogy belekeresztelkedhessünk az ő halálába. Annak ára volt, hogy mi odaadhassuk a vagyonunkból azt a pici részt az Istennek. Annak ára van, hogy még most is éltet az Isten, és mindezt megtehetjük. Kedves testvérek, a kereszténység nem törvényvallás. Nem arról szól, hogy mit kell megtennem. Arról szól, hogy készen van a mennyegző, és sok mindent megtehetek. Mert engedi az Isten. Engedi, hogy menjek a mennyegzőre. Úgy, ahogyan vagyok. Kell szolgálni? Kell takarítani? Nem. Nekem és neked még van lehetőségünk arra, hogy takarítsunk, hogy prédikáljunk, hogy meglátogassuk egymást, hogy imádkozzunk egymásért. Most még van lehetőségünk erre. Amikor erről beszélgettünk a lelkészgyűlésen, az egyik lelkész mondta, hogy hát azért nem kell ezt olyan komolyan venni, nem kell annyira sietni ezzel a dologgal, mikor arról van szó, hogy azt mondja a gazda, azt mondja a király, hogy menjetek és mindenkit hívjatok. Lukács evangélista úgy mondja, kényszerítsetek. De van, aki úgy gondolja, hogy nem szabad olyan erőszakosan, hiszen még nincs itt a világ vége. És akkor én azt mondtam, hogy kedves testvérek, Nagy Tarcsán évente 20-25 temetés van. 20-25 ember életében jön el a világ vége, minden évben. Senki nem mondja, hogy nem kell kényszeríteni sem mindenkit. Mindenkit kényszeríteni kell arra, hogy jöjjön a mennyegzőre. Hogyan nézünk erre a mennyegzőre? Szabad elmennünk, vagy pedig muszáj? Azt gondolom, hogy szabad. Isten kegyelmez mindenkinek. Miért nem akarnak elmenni egyesek? Nem értem azt a indokolatlan agresszivitást, ami ebben a példázatban megjelenik. Hogy egyesek ugye nem törődtek, közömbösek voltak, elmentek földre kereskedésbe. Tehát ez teljesen természetes, látjuk azt, hogy közömbös az emberek többsége, nem érdekli őket, legfeljebb olykor-olykor. De a következő csoport, így olvassuk, megragadták a szolgákat, bántalmazták, megölték őket. Érthetetlen ez az agresszivitás egy meghívásra vonatkozóan. Miért van ez az agresszivitás? Visszatérek a történetre. Ez a lány, akiről szól a történet, nem tudta átadni a tekintét, a tiszteletet egy más férfinak, amit ő csak az apjának volt képes megadni. Azt gondolom, hogy a tekintély és a tisztelet van a háttérben. Amikor számunkra a tekintély, a tisztelet mondjuk a pénz körül csoportosul, akkor azt nem tudjuk átadni az Istennek. Nem véletlenül mondja Jézus azt, hogy lehetetlen dolog két úrnak szolgálni. Lélektani nonsense. Istennek és a mammonnak. Bármi más mondhatunk még a pénzen kívül. Hogyha mi a tiszteletet, a tekintét embereknek, másnak adjuk, nem tudjuk odaadni az Istennek, és ez nyilvánvaló, hogyha ha arra hív fel Isten, hogy őt tiszteljük, ezért küldi a szolgáit, és ahogyan mondja, 1956-ban pont erről prédikált Ordas Lajos püspök is, mondja, hogy elküldte a szolgákat, most hozzátok engem küldött. Hogyha elküldi Isten az ő szolgáit, akkor ez nyilván irritálni fog. Mert nem lehet kikerülni ezt a meghívást. Vagy Istennek adjuk a tekintélyt és a tiszteletet, vagy pedig másnak. Ez az első, amit hozzá szerettem a fűzni, tehát a példázathoz és a történethez. Mi a háttere annak, hogy a szolgákat bántalmazták, megölték? A tekintély és a tisztelet Istennek jár. A másik pedig, Azt olvastuk, vagy azt mondtuk, hogy pap Andinak kamasz korában az egyik legfontosabb vágya az volt, hogy elismerjék, hogy ő okos, szép, csinos, értékes. És mivel nem volt édesapja, ezt az elismerést nem kapta meg. Azt gondolom, hogy valahogy ez az elismerés utáni vágy motivál bennünket nagyon sok tekintetben. Próbáljuk ezt az elismerést megkapni emberektől, de a kielégülés az mindig véges. Lehet, hogy egy ideig megválasztanak, lehet, hogy egy ideig szavaznak rám, lehet, hogy egy ideig elismerik a munkámat a munkahelyen, de utána valahogy összetörik ez a dolog. Isten viszont meghív gonoszokat és jókat, mindenkit. Meghív, hogy egy örök mennyegzőben vendégeskedhessünk, hogy most az ének szavaira fordítsam a figyelmet. Örök mennyegzőben vendégeskedem. És akkor már nem fog az ember nyilván földi értelemben vett elismerés után annyira ácsingózni. Minden ember, aki a pénz után, aki a hatalom után, aki a tekintély után ácsingózik, valahol itt szenvedett hajótörést. Ne irigyeljük őket, inkább sajnáljuk. Harmadik. Mennyegzői ruha kérdése kerül elő. Ott van valaki a lagziban mennyegzői ruha nélkül. Felületes olvasóként azt gondolnánk, hogy hogy lehet kiszúrni egy ilyen embert, és elküldeni, megbüntetni, azért, mert neki nem volt mennyegzői ruhája. Hát nem jöhetett mindenki? Az is, akinek nem telt mennyegzői ruhára. Ezért kell ismerni ennél a történetnél, hogy mi a kortörténeti háttér. Tudjuk azt, hogy a mennyegzői háznál ott voltak a bejáratnál a mennyegzői ruhák. Ezért, hogyha valaki olyan jött, akinek nem volt az alkalomhoz illő öldözéke, akkor az ott ingyen bérmentve kaphatta, felvehette. A mennyegzői ruha tehát nem olyan ruha, amivel mi rendelkezünk. Mi csak megyünk az Istenhez, és mit élünk át, hogyha találkozunk vele? Azt, amit ez a lány átélt. Mint hogyha egy puha, meleg kabát borította volna be. Ott volt kétségbeejtő helyzetben, ott volt az öngyilkosság szélén, és ekkor átéli látomásban ezt a megrendítő élményt. Egyre jobban hiszem azt, hogy Istennek van hatalma arra, hogy megérintsen bennünket ilyen módon is. És egyre inkább úgy hiszem, hogy ebben az utolsó időkben ilyen módon kell, hogy megérintse hívők és nem hívők szívét is az Isten. Különben képtelenek vagyunk hozzá fordulni. Biztos, hogy sokan átéltük már, hogy szeretnék én ám megtérni, de nem tudok. Hát amikor elénekeltük a balassi éneket, akkor nem ezt énekeltük? Nem ezt élt át Balassi is? Átéli a bűneit az első verszakban, ugye szeretné ezt letenni. Aztán következő verszakban arról énekeltünk, hogy elijedt Istentől, kétségbe van esve, depresszióban van. Lehet, hogy erre azt mondaná egy jósnő, hogy egy kobold van a váladon, kedves Balassi. Aztán utána a harmadik verszakban azt mondja, hogy akarna gyakorta az én lelkem hozzád ismét megtérni, de nem mer. Tehát elmondja Balassi nagyon világosan, hogy nem vagyunk képesek mi arra, hogy megtérjünk. Ez nem a mi lehetőségünk. Istennek kell megjelennie és átölelnie bennünket azzal a meleg, puha kabáttal. Aztán a negyedik versben mit mond Balassi? Azt mondja, hogy nincsen semmi, amivel elődbe mehetnék. Hát amíg a törvényvallást követjük, és azt mondjuk, hogy nekem kell ezt tennem az egyházért, nekem kell ezt fizetnem az egyházért, addig bizony azt mondjuk, hogy nekem van mivel az Isten elé menni. Amikor pedig már oda jutunk, mint Balassi, akkor azt mondom, hogy mennyit adtam az egyháznak? A semmi. Rászántam az életemet arra, hogy lelkész legyek? A semmi. Nem mehetek az Isten elé ezzel. Semmivel nem mehetek az Isten elé. Mivel menjek elé? Mi az, ami az én produktumom? Semmi. Az utolsó sejtig mindent ő adott nekem. Mivel dicsekedjek akkor? És ezért mondja aztán végül, bátorítsad, Uram, azért biztató szóddal. Fantasztikus, amikor átéli egy ilyen nagy költő az Isten szabadítását, hogy hogyan adja Isten a megtérést neki. Lehet mennyegzői ruha nélkül is egyházi életet élni, azt mondja, legalábbis a példázat szerint Jézus. Be lehet menni. Nem muszáj az ajtón keresztül bemenni, lehet ablakon keresztül is, ahol nem adnak mennyegzői ruhát. Vagy lehet bemenni az ajtón, de fittyet hányni a mennyegzői ruhára, mert azt mondom, hogy nekem így is jó, én így is megfelelő vagyok. Csak hogy Isten azonnal kiszúr. Nem lehet igazából Krisztus testében mennyegző ruha nélkül élni. És hozzáteszem, egyáltalán nem érdemes. Semmi értelme nincsen. Isten adjon találkozást mindannyiunkkal. Adjon olyan találkozást, amit a Térj magadhoz, drága Sion kezdetű énekben is énekeltünk, hogy van még Istened neked, ki atyádként felkaroljon. Erre az atyára volt szüksége ennek a pap Andinak is, aki elismeri, biztatja. Mi is térjünk már magunkhoz, hogy van nekünk még atyánk, aki szeret. Tehát Isten adjon találkozást, látomást, valós élményt Jézus Krisztusban, hogy van számunkra is még lehetőség, akkor, amikor úgy érezzük, hogy mi nem tudunk megtérni. Van lehetőség, van Istennél elismerés, hogy új életünk lehessen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, mi is kérünk téged Balassi szavaival, hogy biztass bennünket bátorító szóval, hiszen igazából nem merünk elődbe menni. Vagy ha úgy megyünk, hogy mi merészelünk, akkor úgy járunk, mint azok, akiket a példázat szerint a király megöletett és felégette a városukat. Urunk, kérünk téged, hogy adj őszinte szívet, őszinte rád várakozást, vágyakozást és rád hagyatkozást. Kérünk téged, hogy te ajándékozz meg bennünket mennyegzői ruhával, add, hogy amikor találkozunk a te szereteteddel, kegyelmeddel, akkor miután átéltük, hogy milyen jó, hogy úgy fogadsz el, ahogyan vagyunk, ne maradjunk olyanok, ahogyan jöttünk, hanem felöltsük az új élet ruháját. Amen.